Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Kassák Múzeum Avangárd folyóiratok előadás sorozatának a mai alkalmán, amelyet Földes Györgyi fog tartani. Az előadás sorozat koncepciója szerint az avangárd folyóiratokról nyújtanak egy interdisziplináris ismertetés vagy jelentés. Az interdisziplinaritás pedig nagyon jól érvényesül. Digitális filológia területéről érkeztek előadói művészettörténészek, irodalomtörténészek, történészek vállaltak előadást ebben a témában. György a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének a 20. századi osztályán dolgozik. Allegória elmélettel, a testírás elméletével foglalkozik, a vasárnapi kör impresszionizmus kritikájával kapcsolatban végte meg a doktori disszertációját, és emellett az avangárd, a magyar avangárd női vagy nők szereplőinek a szakértője, és mai előadását is ebben a témában tartja meg. Fogadják szeretettel.
Köszönöm szépen. Valóban ez a bizonyos előadás, a Simon Jolán előadó művészete, ami egy kutatásból nőtt ki, ez egy projekt része, és terveim szerint a magyar avangárd nőíróinak vagy nőíróit próbálom összeszedni, és tulajdonképpen miután szinte teljesen ismeretlenek, róluk próbálnék meg majd írni egy könyvet. És ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a Simon Jolánnal kapcsolatos kutatás is, aki ugye nem, ő maga nem írt szövegeket, illetve a Szavaló Kórus című tanulmánya, az a Munka című folyóiratban jelent meg, de ezen kívül tulajdonképpen szöveges dolgok nem maradtak utána, de hát az ő személye mindemellett megkerülhetetlen tulajdonképpen, hogyha az avangárd nő alakjaival szeretnénk foglalkozni. És hát viszont, mint előadó művész nyilván nagyon jelentős, és ehhez képest tulajdonképpen még az ő alakja is viszonylag háttérbe szorult, illetve mostanában kezd egyfajta divat jelenni, vagy mostanában találkozhatunk róla szóló írásokkal, illetve az első ilyen nagyobb lélegzetű írás, illetve füzet, az pont egy itteni kiállításhoz kapcsolódott, 2003-ban volt itt a Kassák Múzeumban egy Simon Jolán kiállítás, és akkor egy nagyon részletes katalógus szöveget írt Csaplár Ferenc, és tulajdonképpen ezt tekinthetjük az első ilyen igazán jelentős írásnak Simon Joláról. Ha egyáltalán az avangárd nő alakjairól szeretnénk beszélni, akkor minden esetre így érdekes végiggondolnunk, amit Susan Rubin Szulajmán általában az avangárd nő alakjairól írt. Azt mondja, hogy tulajdonképpen az avangárd nő alakjai kettős marginalitásba szólultak abban a tekintetben, hogy az avangárd bizonyos értelemben már a művészet margóján foglalt helyet, de hát nyilván bizonyos értelemben ez saját céljának megfelelően alakult, tehát hogy az avangárd, mint mozgalom tulajdonképpen a művészet margójára szorította magát, és akkor ezen belül a nők meg végképp margóra szorultak, tehát még ezeken a mozgalmakon belül is, tehát az avangárd női alkotók azok egyfajta marginalitásban dolgoztak. De hogy erre egyébként azt mondja, tehát hogy azt írja, hogy ennek tulajdonképpen ebből hasznot is húzhat a női avangárd művészet, mert hogy alapvetően például, hogyha megnézzük a feminista manifestumokat, akkor tulajdonképpen lehet látni, hogy ugyanazokkal a jelszavakkal dolgoznak, mint amivel az avangárd manifestumok, legfeljebb más célokat tűznek ki, de tulajdonképpen ugyanazt a önkiteljesítést tűzik ki célul, és tehát ugye ezek a propaganda jelszavak is bizonyos értelemben hasonlóképpen jelentkeznek, illetve mondja ő, hogy a női avantgárd az tulajdonképpen az avantgárd költőknek a képzeletében is valamilyen módon tehát nem csak ténylegesen a publikálások tekintetében szorul Margóra, hanem a nők, mint olyanok tulajdonképpen az avantgárd művészetben olyan értelemben is Margóra szorult, hogy a művészi képzeletben is. Tehát ő például a szürrealistákat, a francia szürrealistákat hozza példaként, ahol a nők általában kívülállóként jelennek meg. Tehát például a műalkotást azt valamilyen módon a szeretett nőhöz hasonlítják, és hogy ahhoz úgy kell idomulni. De az, hogy esetleg, mondj, tehát hogy tulajdonképpen ebből az következik, hogy a befogadó alapvetően egy férfi, aki a műalkotáshoz valamilyen módon közelít, és tehát már csak a befogadó is férfi, az, hogy nő alkothat valamilyen módon valamilyen művet, az például nem jelenik meg. Illetve azt mondja, hogy a francia szürrealisták a nőket például az irodalomban úgy ábrázolják, tehát egyfajta ilyen idealizáló módon ábrázolják, a festészetben viszont mindig ilyen megcsonkított testként, vagy széteső testként, de hogy tulajdonképpen mind a kettő, és ilyen freudista terminológiával közelíti meg a dolgot, az valamilyen módon az apai kasztrációval hozza összefüggésbe. Tehát ugye azt mondja, hogy a nők azok a férfi képzeletben, a férfi avantgárd képzeletben is a Margóra szorulnak, de hogy a nőnek bizonyos értelemben, és ez még a harmadik rész, tehát hogy egyfajta ilyen biológiai eszencialitásban, és egy ilyen vadzónaként jelenik meg, és hogy a nőknek tulajdonképpen ezt a tulajdonságokat kell kiteljesíteni, és ezáltal, hogyha ezt megfelelő módon kiteljesíti, és ezt összehozza Elaine Sixunak a Medúza nevetése című művével, aki meg szintén ezt a nőiség kiteljesítését tűzi ki feladatául, akkor azt mondja, hogy a nők akár a saját hasznukra is fordíthatják. Ez lett volna mondjuk így az elméleti megközelítése a kérdésnek, de azt azért, tehát hogyha pedig az avantgárd történetét nézzük meg, és itt most egy pillanatra, tehát hogy akkor a magyar avantgárdot összehasonlítanám a külföldi avantgárddal, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar avantgárdnak a 10-es éveiben, amikor ugye Simon Jolán is tulajdonképpen találkozik Kassákkal, akkor hogyha megnézzük a TET, illetve a MA című lapokat, akkor alig-alig találunk benne női neveket. Újvári Erzsét, akinek ugye eredetek Kassák Erzsébet volt a neve, és Kassák húga volt. És mondjuk ő viszonylag rendszeresen jelen volt a TED-ben, illetve a MÁ-ban. Illetve Réti Irén, akinek eredeti neve Róna Irén volt, és egyébként Komját Aladárnak a menyasszonya volt. Illetve Kádár Kar Erzsébet, és tulajdonképpen ezeket a neveket találhatjuk meg. Még volt egy postamesternő, aki összesen egyszer publikált a MÁ-ban, akit F. Murányi Jolánnak hívtak, de mondjuk, tehát ez a pár nő, ők valóban újságírónak lettek, és mellette egyébként írtak a továbbiakban is, de viszonylag ritkán, tehát ahogy a Kádár Kar Erzsébetre gondolunk, és Réti Irénre, akkor ők már azért viszonylag ritkán jelentek meg. És ami összetartja őket, vagy ami érdekes azon kívül, hogy nagyon kevesen voltak, hogy nagyon fiatal lányok voltak, tehát ezek mind 10 éves lányok voltak, Simon Jelen volt az egyetlen, aki egy kicsit idősebb volt. De ilyen nagyon-nagyon fiatal lányként kerültek oda, és hát ugye, hogyha megnézzük, akkor ugye Simon Jolán Kassák élettársa, majd felesége volt, Újvári Erzsi a húga, Réti Irén pedig Komját Aladárnak a menyasszonya. Tehát tulajdonképpen ilyen nagyon szűk körből kerültek be ezek a lányok, és tehát hogy nem volt teljesen magától értetődő, hogy egy ilyen külső körből be lehetett ebbe lépni ebbe a társaságba. És ami egyébként még érdekes, hogy a Réti Irén, amikor a Komját Aladárról, a férjéről írt egy monográfiát, akkor egy oldalt szentelt összesen a saját személyének, egyáltalán írt a saját novellákat, írt meg kritikákat a saját tevékenységéről, de azt leírta, hogy ahogy üldögéltek ezek a fiatal lányok ott a Fészek klubban, és teljesen oldalra húzódva, és alig mertek megszólalni. És nem is gondolták, hogy ők ott megszólalhatnak ebben a körben, ahol a nagy férfiak beszélgetnek. Még Simon Jolának egyébként ebből a szempontból bizonyos értelemben kitüntetett helyzete volt. De hogy egyébként tényleg a nők azok így voltak jelen. Mondjuk, hogyha ezt összehasonlítjuk a francia szürrealizmussal, akkor azt lehet mondani, hogy ott lényegesen több nő volt jelen a francia szürrealista mozgalomban. Legfeljebb csak utána valamilyen szinten kiszorultak ebből a kánonból, és aztán a 70-es években kezdtek róluk ismét beszélni. Például az Oblique című folyóirat csinált egy ilyen vastag katalógust utána, ahol ezek a francia szürrealisták részben képzőmészek, részben irodalmárok jelennek meg. Illetve a német expresszionistáknál ott is így viszonylag, ott már nem olyan nagyon sokan, de azért lényegesen többen voltak jelen, mint Magyarországon. Ott az volt az érdekes egyébként, és egyébként ez Kassákéknál is ilyen volt, hogy bár ugye az expresszionizmus, a német expresszionizmus az alapvetően egy baloldali mozgalom volt, például a nőmozgalmakról egyáltalán nem beszéltek, illetve majd mindjárt mondom, hogy a németek időnként azért megemlékeztek róla, Kassáknál egy, tehát hogy bármelyik lapját nézzük, egyetlen egy szó se esik róla. A németeknél, hogyha egyáltalán megnyilvánultak a kérdésben, akkor egy kicsit ilyen furcsán tekintetek rá, tehát így tök fölöslegesnek gondolták ezt az egészet. Azt gondolták, hogy egy nőnek, de mondjuk ez abból is adódott, hogy épp az, hogy a társadalomban valamilyen módon így a margóra szorították magukat, és azt gondolták, hogy mindenki egy nőnek szavazójuk, hiszen ők maguk se akarnak bekerülni a társadalomban, nem akarnak a politikában aktív szerepet vállalni, akkor a nőknek erre miért van szüksége? És egyáltalán, hogyha valamilyen módon, valamilyen értelemben plusz jogokat akarunk adni a nőnek, akkor a szexuális szabadságra való jogát kell megadnunk, tehát az abortuszhoz való jogát, a szabad szerelemhez való jogát, mert ott tudja a nőiségét kiteljesíteni. És egyébként ez a német expresszionista lapokra jellemző is, hogy a nő az egyfajta ilyen biológiai eszencialitásként, egy ilyen termékenységisten nőként, és vagy egy ilyen tenyész állatként jelenik meg, szemben a férfivel, aki pedig egy szellemi lény, aki mindenképpen a vilének, az akaratnak és a szellemnek a kiteljesítője. Tehát ugye azért mondjuk a német expresszionisták sem igazán bántak jól a nőkkel. Ami a magyar avantgárdot jelenti, mondom, tehát hogy politikai értelemben a teljes elhallgatás jelentkezett, tehát hogy nőmozgalmakról egyáltalán nem esett szó, és a versekben ott pedig tényleg hasonlóképpen a német expresszionizmushoz a nő egy ilyen biológiai lényként tűnik föl. Ami érdekes egyébként, hogyha megnézzük a nőírókat, akkor az Újbári Erzsébnél, meg a Réti Irénnek a novelláiban is ugyanez van. Csak ott minthogy egy kicsit ilyen pozitív értelemben jelenne ez meg, de hogy például a világháborús írásokban ott a nő az úgy jelenik meg, mint a hátországban valaki, tehát hogy otthon maradnak a nők, és nem tudnak magukkal, a libidójukkal mit kezdeni, és hogy szereznek maguknak férfiakat. És, tehát, hogyha megnézzük a szövegek nagy részét, azon kívül, hogy nagyon erős bennük az antimilitarizmus, tulajdonképpen ez a másik fő motívum. Na, tehát, hogy akkor így körülbelül ennyi lenne egy a magyar avantgárdról általában összefoglalóan, és akkor most áttérnénk Simon Jolán előadó művészetére. Ezt a bevezetőt azért is érdemes volt megtartani, mert hogyha gender szempontból nézzük ezt az egész témát, akkor Simon Jolánnál is érdekes ez a kettősség. Tehát, hogy miközben ő Kassák élettársaként, feleségeként bizonyos értelemben elismert volt, tulajdonképpen, hogyha a saját identitását nézzük meg, és a saját életmódját, akkor ez a kettőség úgy jelentkezett, hogy ő tulajdonképpen az egész életét arra tette föl, hogy valamilyen módon a Kassákot támogassa. Intézte az ügyeit olyan szinten is, hogy eltartotta a családot. Tehát ugye tudjuk, hogy ő egy lámpagyári munkásnő volt, azt elhagyta a munkáját, és akkor utána epreskerti modellként dolgozott, tehát akkor már tudta, hogy valamilyen módon a művészet területén szeretne valamilyen módon megtalálni a saját helyét. Grafikát tanult, de az nem igazán ment neki. Epreskerti modellként dolgozott, először ez volt az a fajta munka, amivel eltartotta a Kassákot, és tulajdonképpen az iparművészeti munka, ez még később is jelentkezett, amennyiben például még a bécsi években is párnákat vart, és általában nagyon nagyon szép párnákat, és így próbálta a családot eltartani. És tulajdonképpen ő volt, meg hát majd szó lesz róla, hogy színésznőként is tevékenykedett, és nem csak előadó művészként, tehát nem csak avantgárd előadó művészként, hanem a 10-es évek végén ő tulajdonképpen rendes külszínházi színésznő volt, ahol rendes fizetést, havi fizetést kapott. Először a Feltérjén társulatánál, utána pedig a Belvárosi Színházban. Tehát ő volt az, aki tulajdonképpen eltartotta az igen népes családot, amiben persze a saját gyerekei is benne voltak, de ott a kassák körül sógorok, sógornők, testvérek, stb. Tehát egyfelől ez a vonal is nagyon erős volt, másfelől pedig ő volt az, aki tulajdonképpen az összes adminisztratív munkát végezte a tett és a ma körül. Ő volt az, aki például amikor kint voltak Bécsben, amikor emigrációba kerültek, akkor ő volt az egyetlen, aki útlevéllel rendelkezett és haza tudott jönni. És ezt részben arra használta föl, hogy hazajött és előadó esteket tartott, részben hát mondjuk nyilván ez a saját szempontjából is nagyon fontos volt, de valamilyen szinten azért ennek az egész avantgárd körnek a propagálására is. De közben, amikor hazajött, akkor ő volt az, aki tartotta a kapcsolatot a kiadókkal, a nyomdával, az összes szerzővel, hozta-vitte tulajdonképpen a kéziratokat. Alapvetően azt nem tudjuk, hogy például, hogy a koncepcióban mennyiben, tehát ugye abban mennyiben volt szerepe, hogy mondjuk beleszóljon abba, hogy kitől kérjen kéziratot, meg ilyesmi. Hogyha elolvasuk a kassák hozzáért leveleit, akkor azért lehet tudni, hogy elég távirányítással működtek a dolgok. Tehát, hogy azért mitőink kassák adott esetben elmondta, hogy ezzel meg azzal kell találkozni, írd meg, hogy ezzel meg azzal meg azzal, mit beszéltél, miért nem írtad meg, hogy amit itt kérdeztem, arra X mit válaszolt. Tehát, hogy egy ilyen utasítás halmazként értelmezhető a levél, de hát persze aztán lehet, hogy bizonyos dolgokat azért, mit tudom én, négy szem közt beszélt költőkkel, írókkal, stb., aminek aztán megvolt tulajdonképpen a lenyomata. És a bécsi években azt is tudjuk, hogy ő volt az, aki mondjuk adott esetben a Tisztaság könyvét becsempészte, a MASZ számait becsempészte az országba, és akkor ott próbálta terjeszteni. A munkakör alatt tudjuk, ugye akkor szavalókórusokat szervezett, megérte a szavalókórust vezetett, stb. Erről szintén majd mindjárt beszélni fogok, de akkor is ő volt az, aki a munkának a számait egy ilyen bőröndben húzta végig a város utcáin, és akkor ott próbáltam valamilyen módon terjeszteni, ami szintén egy elég kemény fizikai munka volt. Valaki leírta, hogy így, tényleg itt hóban, sárban húzta maga után ezt a bőröndöt. Tehát, hogy tényleg az ő volt, aki a gyakorlati tevékenységeket ellátta, és titkárnő volt, és terjesztő, stb. Tehát, hogy valamilyen szinten, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy az élettársának, illetve későbbi férjének a támogatását egyfajta életcéllá tette, és tulajdonképpen az egész identitását ezt határozta meg. És hát egyfelől az, hogy ő egyfajta ilyen előadó, saját előadó művészetet próbált kialakítani, az tulajdonképpen saját szempontjából nyilván nagyon érdekes volt, és utána tulajdonképpen ő az avantgárd közegben egyfajta újítóként jelent meg, és közben, mint előadó művésznek, neki tényleg szüksége volt a primér szövegekre, hiszen az előadó művészet az egy interpretációs, egy másodlagos művészet, tehát ő tulajdonképpen ilyen értelemben szimbiózisban élt az avantgárd alkotókkal, de tulajdonképpen ez az avantgárd művészetnek, a tett és a ma, meg később a munka alkotó művészének a propagálására tette fel az életét. És ami még érdekes, tehát mondom, tehát most az éremnek az egyik oldalát próbálom bemutatni, tehát hogy kassák támogatását, tehát, hogy mennyire azonosult kassák céljaival, és hogy tulajdonképpen ennek egyfajta kárvalottja is volt. Ez onnét is látszik, hogy ugye amikor el kellett menniük Bécsbe, mert kiutasították őket az országból, őt nem utasították ki, de tulajdonképpen a közszínházi tevékenységét és a klasszikus előadó művészi vagy színésznői karrierjét, ezt ezért adta föl, mert hogy egyszerűen kirakták a színházból, mert sose volt jelen, mert állandóan ingázott a két város között. Úgyhogy ilyen értelemben is feláldozta magát, illetve annyiban is, amennyiben ismerik a magánéletét, hogy ő már ugye elvált asszonyként került Kassák mellé, volt 3 gyereke, akiket menhelyre adott. És ennek eredetileg volt egy elsődleges oka, amikor, tehát gyenge volt a tüdeje, és ezért kórházba kellett mennie, de ez tulajdonképpen pár hónapig állt fent ez a helyzet, és visszaverte volna a gyerekeket, de tulajdonképpen nyilván a Kassákot úgy tudta segíteni, hogyha a gyerekek, viszonylag kis gyerekek nem voltak a közelében, tehát hogy sokkal tovább bent hagyta őket, évekig bent hagyta őket. És emiatt aztán a gyerekeivel bizonyos értelemben megromlott a viszonya, illetve szeretetteli volt a viszonya, de például Nagy Eterről, aki aztán később Bas István felesége lett, és nagyon híres mozdulatművésznő, vagy és táncosnő, nála például tudjuk, hogy az utolsó pillanatig nem tudta ezt az egész élményt feldolgozni, és ő nagyon fiatalon meghalt egy tumorban, és tulajdonképpen a halála előtt pár hónappal is egy ilyen nagyon komoly veszekedésen mentek keresztül az anyjával, és utána tulajdonképpen Kassákkal már nem is volt nagyon hajlandó találkozni, mert egyszerűen nem tudta feldolgozni, hogy az anyja például az ilyen családi vitákban is mindig a Kassák mellé áll, és tulajdonképpen a saját beteg lányát is valamilyen módon háttérbe szorította, és minden lelki, tehát úgy közben lelki furdalása volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy az éremnek ez az egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogyha elolvassuk az egy ember életét, akkor tulajdonképpen ott azért ez az egész kapcsolat teljesen másképp jelenik meg. Tehát ott úgy jelenik meg, tudjuk, hogy ez egy önéletrajzi regény, de közben egyfajta ilyen nevelődési regényként, bildungsromanként is olvasható, és nem csak Kassák nevelődési folyamata olvasható itt el, hanem tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos történet. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy itt van egy alulról jött, autodidakta pár, frissen kerültek egymás mellé, és tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos életrajzot és egy párhuzamos nevelődési folyamatot olvashatunk, ahol Kassákból szépen lassan, először ugye ilyen szociáldemokrata lapokba írogat, és aztán szépen lassan az a magyar avantgárd mozgalom feje lesz, és tulajdonképpen így kibontakoztatja a magyar avantgárd mozgalmat. Másfelől pedig ott van mellette Simon Jolán, aki tulajdonképpen viszonylag, tehát jó, tudjuk, hogy Kassák gyerekkorától indul ez az egész történet, vagy hát maga a regény, de hogy a regényben viszonylag korán leírja a találkozásukat, és akkor onnantól kezdve Kassák mellett él, de ott tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ott van egy gyári munkásnő 3 gyerekkel, rájön az, hogy el kell hagyni a férjét, elhagyja a férjét, és onnantól kezdve elkezdi a saját karrierét kibontakoztatni, és a saját útját megkeresni. És tehát, hogy pont ezt látjuk, hogy amikor represkerti modellként, tehát, hogy modellt áll, hogy eltartsa a családot, de utána szépen lassan színésznővé válik, és tulajdonképpen a regény tetőpontja az, amikor Kassák már tulajdonképpen az egész avantgárdnak a feje, másfelől pedig Simon Jolán, és itt ugye már van, tehát hogy közben már elkezdődtek ezek az előadóestek, de hogy Kassák nem azt mutatja be Simon Jolán pályájának a tetőpontjaként, hogy ő ezeket az előadó esteken a Mát népszerűsíti, hanem azt mutatja be a saját, tehát a Simon Jolán saját pályának a tetőpontjaként, hogy ő közben külszínházi színésznő lett. És a belvárosi színházban való pályáját és sikereit mutatja meg. És akkor ezt törik meg tulajdonképpen az egy ember életében, azzal, hogy a tanácsköztársaság után tulajdonképpen kiszorulnak az országba, és Bécsbe kell menniük, és hát emigrációba kényszerülnek. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy ilyen tetőpont, amikor mind a kettőjük pályája bizonyos értelemben megtörik. De hogy Jolán autonómiáját mutatja ebben a regényben, hogy ő nem mint avantgárd színésznő jelenik meg, hanem mint egy önálló ember, aki tulajdonképpen rátalált a saját útjára, hogyha ez éppenséggel egy kőszínházi pálya, akkor is. Jó. És egyébként érdekes, hogyha ha az egy ember életéről beszélünk meg arról, hogy miképpen találhatta meg tulajdonképpen Jolán a saját magának való hivatást, illetve hogy ez miképpen jelenik meg az egy ember életében, akkor ugye itt egy proletán környezetet, a baloldali munkásmozgalmat, illetve az avantgárd köröknek a nő politikájával kapcsolatban érdekes elolvasni azt, hogy Kassák szerint tulajdonképpen Jolán akkor jön rá, hogy ő pontosan mit akar csinálni, és hogy ő szakítani akar a számára kijelölt úttal, tehát ezzel a proletár anya és munkásnő életúttal, amikor elolvasja August Bebelnek a Nő és a szocializmus című 1907-es munkáját, és hogy ő tulajdonképpen egy ilyen művészi egzisztenciát szeretne kialakítani. Tehát ugye ez a könyv, ez egyfajta ilyen traktátus, aminek már rögtön ott a körülbelül a második oldalán ez olvasható, hogy a nőnek éppen úgy, mint a férfinak, joga van kultúrájának összes vívmányaiban részesedni, ezeket a vívmányokat helyzete könnyítése és javítása céljából hasznára fordítani, összes szellemi és testi képességeit fejleszteni és a maga javára felhasználni, amihez még hozzájárul a gazdasági és testi nemi függetlenedés is. Úgyhogy tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy miközben a gyakorlatban Simon Jolánnak azért elég nehéz életút jutott, elég rögös életút, és bizonyos értelem, tehát hogy az életének voltak olyan pontjai, ahol tényleg áldozatokat kellett hoznia, de ebben a bizonyos regényben azért Kassák nagyon megemeli, és tulajdonképpen egy teljesen egyenrangú partnerként mutatja be. És mondom, tehát hogy ez egy ilyen párhuzamos nevelődés regényként áll össze maga az egy ember élete. Jó. Akkor most rátérnék arra, hogy akkor tulajdonképpen miként vált Simon Jolán avantgárd előadóvá. Amikor úgy döntött, hogy ő mégiscsak színésznő szeretne lenni, akkor beiratkozott Rózsahegyi Kálmánnak a színészi iskolájába. Ez az egyik legrangosabb magániskola volt Budapesten. 8 hónapos oktatás, tehát úgy, hogy nem mint manasság a színművészeti főiskolában 4 évig jártak, összesen 8 hónapig jártak. Simon Jelen azért engedhette meg magának, hogy egy ilyen iskolába járjon, mert a Rózsahegyi Kálmánnál részben a kollégák gyerekei, másfelől viszont a szegény sorsú hallgatók azok ingyen járhattak. Tehát, hogy volt egy ilyen kedvezmény, tehát, hogy nem kellett fizetni érte. Nagyon sok létű képzést adott, tehát volt tornaóra, vívásóra, beszédóra, stb. És például kabaré fellépésre is oktatták a növendékeket, aminek egy ilyen sajátos formája az előadó, tehát amit aztán Simon Jolán, mint előadó művész kamatoztatott is. Illetve még az érdekes volt ebben az iskolában, hogy Rózsahegyi Kálmán úgy oktatta ezeket a növendékeket, hogy hagyományos képzés, tehát hogy tulajdonképpen ezért ez egy teljesen hagyományos színésziskola volt, és abszolút hagyományos szemléletű volt maga a színészképzés, de közben, tehát hogy ugyanakkor egy nagyon liberális szemléletű oktató volt, tehát hogy azt gondolta, hogy a növendéknek a saját stílusát kell megtalálnia. Ami azt jelentette, hogy például korrigálta a növendékeket, de hogy úgy kellett utána javítani azt, amit ő nem talált jónak, hogy nem őt utánozni, hanem hogy épp az, hogy attól eltérő másik megoldást találni arra a problémára, amit elkövettek. Tehát, hogy egy nagyon autonóm szemléletre nevelt. És Kassák kezdő színésznő korában ezt írta arról, hogy Jolán szerinte, hogy lépett el, és hogy miként használta föl tulajdonképpen a Rózsahegyi Kálmán által oktatottakat, és miként lépett el attól, illetve, hogy tulajdonképpen, ami szintén fontos lett, hogy már kezdő színésznő korában, tehát ahogy kikerült az iskolába, megtalált ezt az ilyen magas fejhangot, ami utána abszolút meghatározta az ő előadó művészi pályáját. Tehát ezt írta az egy ember életében. Jolán túl van a Rózsahegyi iskola megkötött formáin, mestere kioperálta belőle a drámai kitöréssel való hajlamait, de a komika szerepkörére nem tudta egészen átolni. Előadási modora tragikomédiához áll közelebb, magas fejhangon szaval, s vannak valami olyan árnyalatok ebben a hangban, amik lekötik és elérzékenyítik a hallgatóságot. Jolán az első közszínházi megbízását 1917-ben Feldirén társulatában kapta. Ez egy nagyon érdekes társulat volt, mert hogy nő vezette, tehát ugye ebben a korszakban ugye már ez is ritkaság volt. Másrészt valamilyen szinten Feldirén a Tália Társaság mintájára hozta létre, és ez egy nagyon progresszív társulat volt. És itt Hauptmann Herschel fuvarosában játszott egy ilyen közepes fontosságú szerepet, Herschel fuvaros első feleségét, aki tulajdonképpen a majd a második feleség eltesz lábalól és megmérgezi szépen lassan. Úgyhogy tulajdonképpen csak az első felvonásban volt szerepe, és ott végig ágyban feküdt, de hát közben azért folyamatosan jelen kellett lennie és időnként megszólalnia. 1919-ben pedig az akkori szóhasználatban avantgárdként jellemzett, de valójában művészszínházként működő belvárosi színházban kapott kisebb feladatokat. Egyrészt Strindberg Hattyúvérében alakította az anyát, illetve Maeterlinck Szent Antal csodájában Hortenszt szerepét kapta meg, aztán pedig Virginiter, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért volt ez a váltás, illetve Földes Imre szórakoztató darabjában a Terikében egy öreg cselédet játszott. Ezek azért általában inkább kisebb szerepek, főleg ez a legutolsó, az öreg cseléd. Érdekességük az, hogy általában sokkal idősebb szerepeket kapott, mint amilyen nő maga volt, tehát még egy fiatal nő volt, és ugye az anyát játszotta, ott mondjuk egy ilyen 40 év körüli nőt, Hortensz pedig egy idős véllány, aki meghal. És a másik érdekessége ennek a pár szerepnek az volt, hogy az első kettő, tehát az anya és a Hortensz is tulajdonképpen valamilyen módon egy ilyen szellemként jelent meg, az anyánál megjelent, tehát hogy ő vagy az anya egyfajta ilyen szellemként belopózik a lánya szobájába, és ott valamilyen módon így anyai módon gondoskodik róla. Nem lehet tudni, hogy ez egy álom, vagy ténylegesen szellem. A másikban pedig Hortenszként pedig egy feléledő halottat játszik, aki aztán annyira megrémül ott a körülötte lévő örökösöknek a húzavonáján, hogy inkább visszahal, tehát ismét meghal. Ez ugye már pont, tehát 1919-ben van a Tanácsköztársaság idején, amikor is Lengyel István, aki a színházi élet kritikusa, egyrészt reagál arra, hogy a belvárosi színházban és általában a kőszínházakban ugye egy csomó alacsony sorsú, de ugyanakkor színésznek, vagy színészi ambíciókkal rendelkező proletár, nem lehet tudni, hogy színész vagy nem színész, ezek nem képzett emberek voltak, de hogy őket így benyomták a színházakba, és hát ő meg elég kritikus volt, és megírta, de hogy itt szerintem már akkor éppen a Tanácsköztársaság vége volt, vagy ott éppen váltás volt, hogy hát azért vannak itt szakmai problémák ezekkel a frissen bekerült színészanyaggal, és érdekes módon, és azt írja a belvárosi színházról, hogy az ottani előadásokban egyedül a Kassákné, aki egyébként ő nem így került be, csak mondjuk nyilván a kritikusnak a frissen bekerült ugye Kassáknéről is lehetett tudni, hogy ő valamilyen módon munkás sorból származik, tehát hogy valamilyen módon egybe most a többi színésznővel, de hogy ugyanakkor ő volt az egyetlen, aki dicsért. Tehát mindenkire a más azt mondta, hogy hát itt nagyon komoly szakmai hiányosságok voltak, viszont hát Kassáknét, ugye ez idézőjeles, mert akkor még nem volt a felesége, őt megdicséri, és játékát kifogástalannak ítélte. És Kassák visszaemlékezése szerint Jolán nyílt színi tapsot kapott, és Bárdos Artúr dicséretét, és itt a Bárdos Artúr felajánlja neki a sokkal fontosabb szerepet, a Szent Antal csodájában, Virginie szerepét, az egyetlen az örökösök körében, nem az örökösök, csak ott abban a környezetben, aki mégis emberi módon bánik ezzel a szegény halottal, és tulajdonképpen a főszereplő. Tehát Bárdos Artúr felajánlja neki a főszerepet, arra igazából nincsen adatunk, hogy aztán valóban kipróbálhatta-e magát ebben a szerepben. Kassák azt írta az Egy ember életében, Agyóvérben Jolánnak kis szerepe van, valami szellemasszonyt játszik. Finom jelenség a színpadon, néhány szavával nyomot tud hagyni a közösségben. Hát ugye a Agyóvér, amikor az anya belopózik az alvó gyermekéhez. Illetve Márte Leng Szent Antal csodájában Hortensz kisasszony szerepét játsza. Nagyobb feladat, mint a másik volt. Márte Leng szimbolikus költeményét reális fölfogással rendezték meg, és Jolán teljes odaadással játszhatta önmagát. A többi szereplő, ha reális akar lenni, akkor naturalizmust ad. Jolán minden közvetlensége húsvér valóság ellenére szellemkönnyűségű a színpadon. Nem iskolás alakítás, ez az egésznek valami új íze van. Nem modern, hanem életdús és kifejező. Tehát, hogy itt is szellemkönnyűségének írja le Jolán játékát a színpadon, ami egyrészt kötődik a konkrét szerephez is, mert hogy itt is egy feléledő holtat játszik, vagy halottat játszik. Másfelől, mint látni fogjuk, tulajdonképpen ezt az egészet Giotto festészetéhez hasonlítja Kassák. Tehát, hogy elképzelhető, hogy itt egyfajta, tehát, hogy az előadásmódnak a jellegzetessége is jelen van. Ezt írja, hogy Jolán különös színészi tehetség. Nem naturalista, de nem is stilizálja testetlenné a szerepét. Új, tiszta, majdnem primitív realizmus, ez kicsit félszeg mozdulatokkal. Talán olyan az alkotás, amint Giotto idejében a festők jelentették meg ábrázolt figuráikat. Mind a két színdarab, amit Bárdos elő akar adni, levegőjében és témájában olyan, amilyenekben ő bizonyára megkaphatja a neki való szerepet. Jó, tehát ugye ez lehetne egy ilyen szecessziós vagy preraffelita nézőpont is, de ugyanakkor ezt látjuk, tudjuk, hogy ez a ma képviselőnek a perspektívája. És az az érdekes, hogy Máca János, aki a ma kritikusa volt, szintén ebből a nézőpontból íródik, viszont Máca, ő ezt az egész hanghordozást természetellenesnek érzi. És azt írja, hogy a színésznő különösen finom plasztikai értékeket hozgó mozgásával tudta lekötni a nézőt kis szerepeivel, a hangjával azonban nem bánik elég intimen. Közben én meg elfelejtettem lapozni, de igazából nem sok mindent hagytunk királyok ki. Ez ugye József Attilának a Két vázlat című verse. Itt tulajdonképpen ezt a lótófutó, állandóan intézkedő Simon Jolánt jelenítik meg. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek arcába hoztam, magános férfi gondolták ki, amikor én még futballoztam. Élete penyve levegőben, borítsátok be nagykabáttal, sosem szavart minden eset tőlem, surol szalad egy könyv bálványjal. Ha volna kollektív iparosfa, téli cipőjét megteremné, ha volna igaz szívű kecske, az ő dicséretét megegné. Jó, itt ez tulajdonképpen azzal kapcsolatban tettem be, amit mondtam az egy ember életével kapcsolatban, hogy ugye itt egy párhuzamos nevelődési történet jelenik meg a könyvben, és tulajdonképpen ez a fotó is ezt hivatott kifejezni, tehát két egyenrangú ember, aki határozottan néz a jövőbe, és tulajdonképpen együtt menetelnek egymás mellett, és együtt teljesítik ki a saját sorsukat. Jó, ez pedig már Bécsben a MAK köre, majd ide, most fogunk majd eljutni. Jó. Na, tehát, hogy tulajdonképpen ez volt Jolánnak a kőszínházi karrierje, amit föl kellett adni, amikor Bécsbe kellett emigrálniuk. De a kőszínházi bemutatókkal párhuzamosan már folynak a ma matinék is, váltakozó sikerrel. Az első előadás az nagyon nagy lelkesedést váltott ki, 1917. december 9-én tartották, és többen szavaltak a folyóirat szerzőitől, közülük Jolán is, ő két György Mátyás verset mondott el. Kassák vezette be az eseményt, Hevesi Piroska, Bartók, Sömberk és Buzoni darabokat zongorázott. 1919-től váltak rendszeresen ezek a rendezvények. A márciusi előadáson Simon Jalán például Barta Sándor, Kaána Mózes és Szélpál Árpád költeményeket mutatott be. Férfi partnere Péri László külföldi szerzőktől, Bittmantől, Reitertől és Árkosztól szavar. És szerepelt Jolán Márca János Individuum című egy felvonásosában is. Tehát ugye ez egy olyan matiné volt, ahol még voltak darabok is. Ugye Márca János, mondtam, hogy ő a Tetnek meg a Málnak volt tulajdonképpen a színház felelőse, egyfelől kritikus volt, írt dramaturgiát, meg a teljes színpad koncepcióját, és tulajdonképpen egy ilyen viszonylag hosszú tanulmányban megfogalmazta, és mellette írt darabokat is. De pont ennek a bizonyos Individuum című egyfelnobbanásosnak a darab a bukása hozta azt, hogy aztán szépen lassan így lemondtak erről ezekről a klasszikus színházi előadásokról. Ugyanis Újpesten tartottak egy ilyen matinét, ahol már eleve az egész matiné nevetségbe fújt, mert valahogy a munkások, akik oda elmentek erre a bizonyos matinéra, valamilyen szinten ilyen bohóc tréfaként fogták fel ezeket a verseket. Tehát azt egyszerűen úgy érezték, hogy itt szórakoznak velük, és ezen nevetni kell. De amikor ebben a bizonyos Individuum című egyfelvonásosban, ami ugye te volt expresszionista, tömondatos felkiáltásokkal, akkor az egész végképp nevetésbe fulladt. Úgyhogy ennek az eredménye volt ez, hogy elhagyták ezeket a bizonyos klasszikus színházi előadásokat, ugye drámákat, és kialakult ez a fajta kultúrpropaganda előadás műfaj, ahol már nem színdarabokat játszottak, hanem a szavalatokat és az előadásokat, azokat ilyen zenei anyagokkal próbálták összekötni. És innentől kezdve Bartók Kodály és Lajta darabokkal színesítették ezeket az előadásokat. 1920-ban a bécsi emigrációnak köszönhetően végképp nemzetközivé szélesítették ki a repertoárt. A programot azt úgy állították össze, hogy ugye ott vegyesen volt magyar és osztrák közönség, ugye a magyar közönségnek főként külföldi szerzőket mutattak be magyar fordításban, az osztrákoknak pedig magyar szerzőktől, tehát ugye az osztrákok azok magyar szerzőktől hallgathattak szavalatokat, felolvasásokat, előadásokat német nyelven, és többnyire osztrák előadó művész vagy előadó művésznő tolmácsolásában. Kassák az Avangárd három fő folyóirata című tanulmányában Simont Jolánt minősítette az előadások fő alakjának, mondjuk csak pár mondatot szentelt ennek a témának, de abszolút Jolánt emelte ki ezeken a matinékon, hogy az ő szerepe az milyen jelentős volt. És azt írta, hogy ezek a matinék váltak aztán pont Jolánt szereplésének köszönhetően nagyon fontos emigráns gócponttá és központi szerepű avantgárd megnyilvánulássá. Tehát, hogy számunkra ott Bécsben tulajdonképpen ez volt a legfontosabb kibontakozási lehetőség. Mint mondtam, mivel egyedül Simon Jolán ellen nem volt elfogadási parancs, és ő rendelkezett útlevéllel, ő ide-oda ingázott a két ország között, egyrészt intézte a folyóiratnak a különböző feladatait, másfelől ő tehát olyan módon is hazahozta tulajdonképpen Amát, hogy rendszeresen Magyarországon is szerepelt párthelyiségekben, kultúrtermekben, és ott magyar és külföldi szerzők munkáit interpretálta. 1925-ben Bécsben rendeznek ilyen nagyobb előadó esteket, és szavaló esteket és előadásokat tartottak Csehszlovákiában és Párizsban is. És Párizsban jelen volt Paul Dermé, Iván Gól, Philippe Suppo, Michel Szöfor, de amúgy egyébként a makkor ebben az időben Lézsével és Le Corbusiervel is szoros kapcsolatot tartott. Rengeteg est volt ebben az időszakban, úgyhogy ennek a felsorolására nincsen lehetőség, de Simon Jolánnak volt két önálló estje is, mondjuk erről érdemes megemlékezni, 1922-ben Bécsben, illetve 1924-ben Budapesten. Hogyha megnézzük a követ, itt látható Simon Jolán egy ilyen előadó esten a Kassák által tervezett ruhában. Ez egy vörös ruha, rajta aranybombokkal, és alul ez egy bokáig érő hosszú szoknya, és szürke négyzetek vannak rajta. Tehát egészen a bokájáig tartanak ezek a négyzetek, amiket itt látunk. Tehát, hogy tulajdonképpen a megjelenése is abszolút ez az avantgárd vizualitáshoz kapcsolódott. Jó. És itt van a budapesti előadóestnek a műsora. Hogyha megnézzük, akkor Tamás Aladár bevezető előadása, felolvas egy bevezető előadást, és utána Simon Jolán szaval Gól, Szandrál, Switters, Le Comte, Hulzenberg, Árp, és utána pedig primitív verseket olvasott, tehát ezek általában ilyen maori benszülött versek voltak, aztán mások is, tehát Lelkesedere, Robert értekezés, és itt olvasta föl, és aztán jött Simon Jolán Kassák tisztaság könyvéből olvas föl, utána György Mátyástól Legény, és a Kassák ugye sajátos előadásmóddal, Rejter Róbert, Tamás Aldár, Déri Tibor, és utána megint a számozott költemények. Ez volt az előadásnak a programja. Jó. A Vajda Sándor erről a bizonyos előadóestről írt Bécsi éveim Kassákkal című visszaemlékezésében, és ott lenyűgözőként és kivételesként soha máshol nem hallhatóként írta le Simon Jolán versmondását. Konkrétan Schwittersnek a Virág Annájára, illetve Apollinárnak, Szemmeri muzsikásának az előadásaira utalva. És utal egy lefordítatlan Maori dalra, amelyet Simon Jolán egyfajta hangkölteményként adott elő. Ez így hangzott, vagy hát egy része, hogy katangate kivi-kivi, katangatem ohomohó uána. És ezt írta róla, és így tovább. Hangja messze zengett, repült felettünk, egész tragédiát mondott el. Mondjuk érdekes, hogy ő ezt egyfajta ilyen hangkölteményként fogadta be, miközben ez egy munkadal, és pont azt szolgálná, hogy egyfajta a munka monotonitása mellett egyfajta ilyen ritmust adjon neki, de hogy közben meg monotonnak kell lenni, és nem drámainak, miközben Simon Jolán előadásában ezt a befogadók drámainak érezték. Jó, például Komlós Lander ugyanerről a szavalatról azt írta, hogy nem a fogalom volt itt a fontos, hanem a szavak különös zenéjében rejlő értelem. Tehát, hogy igazából valószínűleg az volt a fontos, hogy egy ilyen nagyon jó ritmizálható, tiszta struktúrájú szöveg volt, amit így tulajdonképpen a szójelentés nélkül egyfajta ilyen zenei képződményként így át lehetett nyomni, és tehát, hogy nem kapcsolódott egyfajta individualitáshoz, vagy a színész individualitásához, individuális tapasztalatokhoz, stb., hanem a felszabadított érzésről szólt, és tehát, hogy a felszabadított érzést váltotta át expresszióban valamilyen módon. Ami még érdekes, hogy a Bécsi önálló este nem csak arról volt szó, hogy Simon Jolán színésznőként vagy előadó művészként fellépett, hanem ott már tulajdonképpen az előadó művészetétről is írtak. Vagy hát szó volt Kovács Kálmán az új előadó művészet című tanulmányát, ami aztán a MÁ-ban is megjelent, azt olvasta fel. Tehát, hogy Simon Jolán egyrészt megnyilatkozott előadóművészként, és akkor utána valaki kilépett, és hosszasan fejtegette, hogy mi ennek az előadóművészetnek a lényege. Kovács azt írja, hogy a modern élet az tulajdonképpen olyan szinten felgyorsult, olyannyira bizonytalan, és állandóan folytonos mozgásban van, hogy azt az igényt alakította ki, hogy az emberek egyfajta életteljességet alakítsanak ki. És hogy a szavalás története az tulajdonképpen nem alakult párhuzamosan a modern életmóddal, hanem valamilyen módon rögzült, súlyát vesztette, és egy üres dekoratív gesztussá vált. És azt gondolta, hogy ezt a polgári színjátszás semmilyen módon nem tudta megújítani, bezzeg Simon Jolán előadó művészete az előadó művészetnek tulajdonképpen a forradalmát jelenti szerinte. És tulajdonképpen ezt az előadó művészet forradalmát azt a színésznő sajátos mesterkét stílusához kötötte. Tehát, hogy ő is regisztrálta, hogy itt valami furcsaság van. De azt mondja, hogy tulajdonképpen ezzel valósította meg ezt a bizonyos forradalmat. És az az érdekes, hogy Kovács Kálmán tulajdonképpen ezt a fajta hangot és ezt a fajta előadós módot, ezt tulajdonképpen egyfajta hibaként érzékeltett. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez a nő egyszerűen nem tud szavalni. De, hogy ebből a hibájából nő ki a saját előadó művészi nagysága, hogy ezt a hamis hangot, idézem, benne emberi fájdalmak, örömök végtelensége, ezt össze kell fogni, egy új lelkiségé forrasztani. És ez sikerült olyan repertoárra alkalmazni, hogy ez a mesterség éppen összeillett ezzel a bizonyos diszonáns, nem rendezett sorokból álló avantgárd költői szövegekkel, mert mondja ő, hogy az avantgárd verseknek Az egyfajta élet, húsvér organizmus, törzse van, mire leírtuk utolsó szavát, eleven életre támad. Hadakozó, furcsaságokkal teli, mindig mozgásban van. És hogy ez a hang, ez tökéletesen adaptálható ehhez a stílushoz. Tehát Kovács Kálmán szerint a Simon Jolán ehhez a formához igazította előadói stílusát, és tulajdonképpen, amit még leír a Simon Jolánnak az előadó művészi stílusával kapcsolatban, az így abszolút kapcsolható Kassáknak a szintetikus irodalom koncepciójához is. Tehát ugye a szintetikus irodalom koncepció Kassáknál az azt jelentette, hogy valamilyen módon, tehát ugye az egészen szélsőségesen analizálni kell egyrészt az emberi élményeket is, lebont meg a szöveget is magát, meg a nyelvet, lebontani apró részekre, és aztán szépen saját szabályok szerint, vagy újfajta szabályok szerint ismét összerakni, szintetizálni, de hogy ez egy másfajta konstrukció, mint amit megszoktunk. És amit Simon Jolán stílusáról mond, az tulajdonképpen azt mondja, hogy egyrészt így működik maga a szöveg, és így dolgozik az a fajta interpretáció is, amit Simon Jolán kapcsol tulajdonképpen ezekhez a szövegekhez. Jó, tehát azt írja, egyre épülő hangját, ja, és amit még erről mond, az egy ilyen nagyon expresszív előadásmódra utal, ami egyrészt a hanghordozása is nagyon expresszív, meg másrészt valószínűleg a gesztusai és a mimikája is nagyon expresszív volt. Egyre épülő hangját építette, nyújtható testét nyújtotta. Felszabadult, megszűnt a szavalás kötöttsége. A hangok kiömlenek, a karok bábszerűen kilengenek, a szemek egy belülről elindult dráma kigyulladt tornyai. Maga a lélek szinte láthatóan mindenütt ott van, vég nélküli hajlékonysága forog centruma körül. A szavalás külső kötöttsége megszűnt, de jött egy még ennél parancsoló, sokkal szuggesztívebb valami, az előadó anyag eszenciája. Ezt megtalálni, ezen elhelyezkedni, ide mindig visszatérni, mégis szabadnak lenni, hanggal repülni, süllyedni, ezt nem lehet centrális lekötöttség nélkül, ezt nem lehet, csak egy bizonyos lelki törvény szigorú megtartása mellett. E körül lehet repülni, de mindig érezni kell a vonalak tisztaságát, a vonalak egymáshoz tartozását. Jó. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy ez a szavalási mód egyébként nem annyira dadaista, mondjuk talán a hangkörteményként kezelt primitív versek előadása az igen, de hogy inkább egyfajta ilyen konstruktív és expresszív szemléletre utal. Jó. Itt van a Virág Annának című költemény, amit például Simon Jolán ezen a bizonyos előadó esten elszaval, de hát ezt nem igazán lehet látni, ezt már próbáltuk nézni. Jó, és itt van, amit Kassák a 16-os számú költeményben tulajdonképpen erről az időszakról, és Jolánnak az előadó művészi fejlődésére reagálva írt. Valóban nagyon boldogok vagyunk, hogy köztünk van Máca János a sápat életörön fuvarozó, Barta Sándor a fafejű relativista, Kudlák Lajos a megházasodott gépészmérnök, s még boldogabb vagyunk, még nagyon sokkal boldogabbak vagyunk, hogy Simon Jolán elsőrangú dadaista színésznő torkából már néha sikerül kihúzni a tragikus szélmaszálat. Jó. Jó. Még esetleg annyit lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Máca János a Dramaturgia című írásában tulajdonképpen amit arról ír, hogy miképpen kell színészeket nevelni, és hogyan kell a színészeknek tulajdonképpen kiállni a színpadra, az, és valószínűleg ez Simon Jolán előadó művészi tevékenységétől teljesen függetlenül, tulajdonképpen ugyanazt fogalmazta meg, mint amit aztán Simon Jolán, vagy mint amit mellette Simon Jolán megvalósított. Tehát ő azt írta, hogy a színésznek nem csak a szerepet kell átélnie, hanem a dráma életet is, sőt az egész életet, és ezt egy egészséges, teljes valójában kell megélni, egyfajta életörömként. A színjátszásnak ezért az öröm és az expresszia két alapfeltétele. És a színész az előadó ezt csak úgy teheti meg, ha kiiktatja az individuális lényét, és felfedezi magában a kollektív individumot. Az embert kell elsősorban a színészben is keresni, de a mindenki embert. És amit még ír Mácza, hogy ezt tulajdonképpen a dilettánsok tudják sokkal jobban megvalósítani, mert ők a maguk romlatlanságában sokkal alkalmasabbak erre a feladatra, mint a képzett színészek, mert nem kötik őket a berögzült csímek, és ezért sokkal könnyebben eljutnak az ember mi voltukhoz. Illetve ami még nagyon fontos, hogy ezek ugye, tehát hogy az avantgárd mű előadásának propagandisztikus célból kell figyelmetkeltőnek lennie, vagy egyenesen bizarnak, mert az avantgárd mű az a szokatlanságával sokkot szeretne kiváltani, és a soknak köszönhetően kívánja felhívni a befogadó figyelmét a saját életének, társadalmának értelmetlenségeire, biztonságaira. És az avantgárd műnek ezért tömegekre kell hatnia, alávetné magát a tömeg gyors, felületes, de sikeresnek tekinthető recepciójának. Úgyhogy az egyfajta, tehát hogy ez a nagyon furcsa, sajátos kifejezésmód, amit Simon Jolán megvalósított ezeken az esteken, ez a propagandisztikus, sokkoló, tehát a propagandisztikus célokra abszolút alkalmas volt a maga, kicsit ilyen sokkoló voltánál fogva. Tehát, hogy ennyire erős volt a mimikája, a gesztusai, ennyire fejhangon szavalt, stb. Jó. Egy másik időszak tulajdonképpen Simon Jolának az előadó művészi karrierében, az a szavaló kórus. Ugye a Ma után a dokumentum következett, de ez egy viszonylag sikertelen folyóirat volt, ezért nagyon rövid életű folyóirat volt. És ugyan a dokumentum propagálására is szerveztek esteket, de ezek az estek is nagyon sikertelenek voltak. Úgyhogy ezt nagyon hamar befejezték, és a következő korszak az a Munka című folyóirat volt, és az ehhez köthető szavaló kórusok. Bár egyébként az előadó estek ezzel párhuzamosan is folytak, még Jolán életének a végén, Kassák 50. születésnapján is tartottak estet, és ott is Simon Jolán volt a főszereplő, de hogy akkor tulajdonképpen bizonyos értelemben ez már a háttérbe szorult, és a szavaló kórusok kerültek előtérbe. Ez tulajdonképpen 1928 nyár végén indult, ugyanis a nyomdás szakszervezethez tartozó Gutenberg-kör megbízta a színésznőt a szavalókörre vezetésével. És ezt a lehetőséget Kassák próbálja tovább gondolni, és megalakítja a munkakört, ami a Magyar Avantgárd Színház mozgalom vállaltan politikai alakulata volt. És ehhez meghívta Kadosapát, Szelényi Istvánt, Hont Erzsébetet, Hont Ferencet, Gárdos Majbert és Bertman Terészt, illetve felkérte szerzőnek Bartókot, Bárna és Enit Kodály Zoltánt. Mindezáltal a munkakör az egy nyitott képződmény volt, tehát hogy folyamatosan hívtak újabb és újabb embereket, de mondjuk ezzel a bázissal indultak. Aztán később egyébként leszakadtak a Gutenberg körről, mert Kassák körre formálisan ugye semmilyen párthoz nem volt hajlandó tartozni, sem a kommunistákhoz, sem a szociáldemokratákhoz, és ezért a szakszervezet megvonta tőlük a bizalmat, és a posztját, Jolán posztját Asser Oszkárnak engedte el, és akkor a munka körönállósult. Egyébként ez nem csak Simon Jolán egyéni pálya alakulásából következett ez a szavalókörhöz való kapcsolódás, hanem egyáltalán ez a korszak tulajdonképpen a magyarországi szavalókórus mozgalom fénykora volt. 1926-tól 1933-ig tartott tulajdonképpen ez a korszak, bár Mácza már ebben a bizonyos dramaturgiában, amit beszéltem, már számolt vele, tehát hogy ez egy nagyon fontos propagandisztikus műfajnak gondolta, de ekkor még ilyen szavalókórusok igazából nem léteztek. Az első tényleges társulat az 1926-ban alakult, ekkor mutatkozott be a dadaista Újföld kórus Palasovszky Ildön, Tamás Aldár, Semény és Zsigmond vezetésével. És 1933-ban pedig azért lett vége, mert a hatalom felismerte azt, hogy ez a műfaj milyen mozgósító erővel bírt, és ezért betiltotta a szavaló kórus mozgalmat. Szollár Dávid ezt írta ezekről a bizonyos szavaló kórus előadásokról. A szavalókórus előadások a munkásosztály egységét színrevívő és ünneplő közösségi ritusok voltak. Az együtt szavaló és együttmozgó, a közönséget aktivizáló kar, az osztálytudat egységesülésének, azaz a forradalomnak a messiási pillanatát állította a munkásotthon a közönség elé. Az előadások igyekeztek feletetni a színházi reprezentáció közvetítettségét, az előadó és a közönség különbségét. Immerzív, azonosuló, résztvevői, befogadói magatartást igényeltek. Az előadások a csoporttudat újratermelésére, megerősítésére tudták fordítani a színpad és akusztikus performativitás energiáját. És ugye láttuk, hogy Simon Jolánt tulajdonképpen elégedetlenül lecserélték, mert ugye azt gondolták, hogy a kommunisták is, meg a szociáldemokraták is, meg általában ez az egész szakszervezeti mozgalom nagyon konzervatív volt esztétikailag, és ezért ez ezeknek az előadásoknak a jellege az egy kicsit így kiütötte náluk a biztosítékot, de ugyanakkor látni kell, hogy ezeknek az előadásoknak, ezeknek az agitprop előadásoknak azért csak bizonyos elemei volt tekinthetők avantgárdnak. Egyébként ez már tisztán propagandisztikus és ideológikus célokat szolgáltak. Tehát itt ugye már ezeknek az előadásoknak az agitprop jellegében benne volt az, hogy itt a társadalmi szerepvállalás volt igazán fontos, és ezért itt már az egyenes beszédnek a mozgósító hatását próbálták kiaknázni, és itt az elkötelezettség nyelvén akartak megszólalni, tehát ugye sokkal egyenesebb és sokkal direktebb volt, mint a valahai avantgárd előadó estek. De azért bizonyos elemeiben, majd ezt látni fogjuk, azért volt bizonyos avantgárd jelleg. Például már azért is, mert hogy nagyon gyakran ezeken a szavalókórusokban a régi kassákversek jelentek meg, átritmizáltak, kórusként adtak elő poétikai műalkotásokat, például Toller Requiemjét, Whitmantől a nagyvárost, mondjuk ugye ez nem biztos, hogy egyértelműen avantgárd műalkotás, Kassáktól a bányászok hajnalban, illetve a Mesteremberek című kórusműveit, illetve írtak más műveket is, már kifejezetten erre a célra, ilyen például az Egy nap életünkből című alkotás. Ja igen, itt látható a szavaló kórus, ott Simon Jolán is vezénnyel. Itt is a szavaló kórus látható. Itt a Mesteremberek, itt lehet látni, majd még vissza fogunk erre térni, hogy ezek a különböző szólamok, tehát hogy szólamokra van bontva. És van, ahol szóló van, női kar, férfi kar, stb. És itt a Kassák Lajos Egy nap életünkből, ez meg már egy ilyen nagyon agitatív szöveg. Ez ilyen hosszú. Jó. Jó, tehát egyrészt ilyen költői szövegeket adtak elő, másrészt meg ugyanakkor például dramatikus dokumentumjátékot is, például Kassák és Nádas József átírta Gorki Anya című drámájának bírósági jelenetét, azt kiszélesítették, és abból írtak egy ilyen minidrámát, de úgy, hogy ebben a darabban Gorki lesz a vádlott a saját valós politikai perében, és a közepén, meg a végén megszólal a kórus, egyfajta ilyen brechti elidegenítő effektust jelent, másrészt meg azért is, hogy valamilyen szinten mozgósítson. Tehát ugye az elidegenítés arra szolgált volna, hogy Gorkija, mint egyénnel ne azonosuljon a néző, másrészt viszont közben meg egyfajta ilyen mozgósítást is célul tűzött ki, de akkor ugye ez egy ilyen közösségi mozgósítás lett volna a cél. Jó, és aztán például voltak ilyen mini darabok, mint Kassáknak a Szolgálók élete című darabja, amelyben Simon Jolán és a munkakörnek még két női tagja, a Csák nővérek adtak elő. Ezt mindjárt megmutatom. Itt van a Szolgálók élete, ez a bizonyos szöveg. Itt három megesett nő, aki különböző úrfiaktól estek teherbe, tulajdonképpen elmondják a saját történetüket, illetve a gyereküket dédelgetve elmondják, hogy neki már mennyivel jobb sorsa lesz, mint nekik volt valaha. De mindjárt visszatérek majd, és itt látható maga az előadás. Jó, itt el lehet közben olvasni ezt a viszonylag rövid szöveget. Jó, és ezeket a szavalókórus előadások, ezek nagyon, majd mindjárt elmondom, hogy miért voltak nagyon változatosak, és nagyon gyors és intenzív hatást akartak elérni, és ezért nagyon pörgették egymás után a különböző természetű részeket, hogy ez is a mozgósítás része volt. hiszen az volt a célja, hogy érzéseket fejezzen ki, harcra serkentsen, és a nevetésen keresztül pedig felszabadítson. Gró Lajos a Kultúr Stúdió című írásában meg is fogalmazta, hogy milyennek kell lenni egy ilyen agitprop előadásnak. Azt írta, hogy minden szinten nagyon variábilisnek, nagyon sokfélének kell lenni, egyfelől technikailag, de színesnek kell lenni a háttérnek, a megvilágításnak érdekesnek kell lenni, plakátokat és agitációs jelmondatokat kell kifüggeszteni, stb. Az előadások beállítása és a száma is állandóan változott. Voltak egyéni szereplők, volt kórus, voltak különböző kollektív csoportok, mozdulatművészeti csoportok, tornászok, és akkor ezek így egymás után szerepeltek. Illetve műfajilag is nagy volt a változatosság, voltak énekek, versek, szavalatok, és közben beiktatott szatirikus jelenetek. Ilyen volt például a politikai kabaré. Igen, itt például látható, hogy hogy nézett ki egy ilyen politikai kabaré. Azon kívül élő újság, és időnként meg beiktattak ilyen rövid gazdasági és szociológiai előadásokat is. Az MTL, tehát ez a Magyar Tornászok Egyesülete matinéja városi színházban úgy zajlott le, hogy miközben a tornacsoport árnyjátékot adott elő, Simon Jolán kórus az Egy nap életünkből című művét adta elő, ugye ezt láttuk az előbb. Bocsánat, csak így ugrálok a szövegek között, tehát ugye ez volt ez a hosszabb. Ami úgy nézett ki, hogy volt a kórus, és ezen kívül, tehát hogy volt két egyéni fellépő, tehát a szóló, volt egy női szóló és egy férfi szóló. A női szóló Verzsenyi Margit volt, a férfi szóló Heimer Jenő, ők egy-egy dobogon állva mondták el a szólószerepüket, és utána pedig a Magyar Alice féle táncsoport pedig gépeket utánzó koreográfiával lépett fel. Ez egyfajta ilyen összművészeti jelleget eredményezett, ami nagyban megfelelni látszott az Avangárd Színház valaha volt eszmének is, de közben meg ugye a funkciója megint nagyon, tehát a funkciója az agitatív volt, és emiatt sokkal letisztultabb formákat használt közben, mint az eredeti Avangárd Színház. Simon Jolán, akinek mondom az egyetlen írás, ez a Szavaló Kórusz című vázlat, amit egyébként később meg akart írni könyvformájában, és csak erre a sok administratív tevékenység mellett nem volt ide, ezt így fogalmazta meg. A szocialista művészek túl minden formalizmuson le akarnak menni a dolgok lényegéhez, ezért az új művészet emberileg mélyebb és formailag tisztább, egyszerűbb és nagyobb közösséghez szóló akar lenni. Csak úgy tudja szugerálni a közönséget, ha egységes kollektív szellemből építkezik. A Szavaló Kórusnak írja ezért Simon Jolán, minimum 25 emberből kell állnia, de akár 100 tag is bővíthető. Azt tudni kell, hogy Simon Jolánnak a kara az általában ilyen 45-50 fős volt. Úgyhogy egy ilyen középkategóriás kórus volt. És három szólamból épült fel, volt nők csoportja, és a férfiaknál volt magas vagy világos férfi szólam, illetve mély sötét férfi szólam. Ezt most itt nem nagyon lehet lepültük, ha valaki azért el tudja ezt így messziről olvasni, akkor úgy kezdődik, hogy sötét kórus, világos kórus, női kórus, világos férfi szóló, sötét férfi szóló. Tehát, hogy ezek váltakoznak egymással, és aztán van egy ilyen összkórus a végén. Jó, majd visszamegyünk a mesteremberekhez, ott talán jobban látni tudjuk. Tehát ott a kettes, az ugye az a sötét férfi kar. Az egyes az a világos férfi kar, kettes, az N az a nők, tehát az a női szólam, az S az a szóló, és ott némileg lejjebb van NS is, az pedig a női szóló, és az ő az pedig az összkúrus. Tehát erről mindjárt beszélni fogok, de általában úgy végződött, hogy mindenki egyszerre beszélt, és az volt az összkúrus, és tulajdonképpen ebbe futott bele az egész. Jó, visszatérve erre a bizonyos Szavaló Kórusz című vázlatra, így Simon Jelen műfaji megkötéseket is tesz, azt írja, hogy csemepikus verset nem érdemes pódiumra venni, mivel a szemlélődő, visszaemlékező, múltidejű cselekvést felidéző szövegmű az monotonná válhat, de lírai verset sem, mert annak még nincsen elég dinamikus, határozott vonala. A közönségre a kórus mű az erős ritmizálással gyakorolhatás, tehát ugye ritmikusnak kell lennie, de úgy, hogy közben azért a mondani való is teljesen világos legyen, vagyis ügyelni kell arra, hogy közben az üzenet átadása ne szenvedjen csorbát, és ne csúszanak át patetikus vagy melodikus regiszterbe. És emellett Simon Jolán hangsúlyozási, artikulációs és hangképzési tanácsokat is ad ebben a tényleg nagyon rövid szövegben. Szollán Dávid, aki ezekről a szavaló kórusokra egy viszonylag hosszú tanulmányt írt, úgy írta le ezen kórusműveknek a dinamikai jellegét, hogy majdnem mindig emelkedő jellegűek, vagy emelkedő szerkezetűek a pianótól a fortissimoig jutnak. Az mű elején több szólót hallhatnak a nézők, a kórus az egyfajta refrén biztosít, az összkar csak a strófa végén szólal meg, a végén pedig az egész kórus egésze szavalt, de általában ezek úgy végződtek, hogy már nem csak a kórus egésze szavalt, hanem a végén már a nézők is felálltak, és együtt szavaltak a szereplőkkel, és egy csomószor trappoltak is hozzá, tehát hogy egy ilyen abszolút hangos, és ilyen egész, tehát hogy tehát erre írta azt Szollán Dávid, hogy immerzív volt, tehát ugye a közönség is teljesen belépett ebbe a hangulatba, és átvette ezt a dinamikát. Jó. Itt van ez a bizonyos politikai kabaré szolgálók élete. És összegzésként pedig ezt az idézetet választottam ki, mert ez tulajdonképpen Simon Jolánnak tulajdonképpen az egész, tehát az egész Simon Jolán jelenséget jól írja le. Ez Gyarmati Fanninak, ugye Bradnoti feleségének a naplójában olvasható, Kassák 50 éves születésnapjáról. Gyarmati Fanninak nagyon szimpatikus volt Simon Jolán, már csak azért is, mert így az abszolút harcos írófeleség, aki azonosul a férjével, és a férjét támogatva anyagilag és mindenhogy tulajdonképpen ennek a tökéletes megvalósulása volt, miközben ugye előadó művészként is nagyon imponált a számára. Tehát ugye az a nagyon szép meleg este volt az 50 éves jubileum. Nem a hivatalos körök megjelenése dekorálta, hanem valami nagyon mély szolidaritás érzés, és még mindig a fiatalság. Majdnem bőgnöm kellett, amikor kijött a Simon Jolán szavalni. Nem jó a hangja, és nem is nagyon tud előadni, de a puszta megjelenése, hogy ő az az asszony, aki minden író felesége körött mintaképe, a nőstény tigrise vállét tudó, és a férjét apró csecsemőként ajnározó, és építő és fejlesztő nagyszerű asszony, olyan tapsorként váltott ki, hogy ő is csak elfogadottan pár ideges mozdulatot tett, és a szép, szomorú, kemény arca, mely ünnepi megéletődöttséggel indult ki a függöny mögül, megremegett, és azt hittem, sírni fog a meghatódottságtól. De ezután erőt vett magát, és elmondott két verset. Ez a nő a megjelenésre pusztán, ezért a legtöbbet az egészből, bár tulajdonképpen hibátlan volt az est más oldalról is. Úgyhogy ezt tulajdonképpen szerintem abszolút jellemzi a Simon Jolán jelenséget, de tudjuk, hogy ezután nem sokkal öngyilkos lett, ennek részben Kassák hűtlensége volt az oka, illetve tulajdonképpen nem is a tényleges hűtlensége, hanem az, hogy ez így szövegben is megjelent, tehát hogy a versekben is megjelent, és úgy érezte, hogy így módon elárulta, másfelől pedig meg a gyerekeivel kapcsolatának való megromlása, és ez a bizonyos nagyet elveszekedés is valószínűleg nagyon erőszerepet játszott ebben az öngyilkosságban. Illetve a harmadrész pedig az, hogy amit Vas István is, és több tanú leír, hogy egész, tehát hogy elfáradt. Depressziós volt, de hogy tulajdonképpen ez az a fáradtságából következett ez az egész, hogy egyre inkább beszürkült, és egyre kevésbé tudta tulajdonképpen ezt az egészet tovább vinni. Úgyhogy ennyi.
Köszönjük szépen az előadást. A szokás szerint előadunk Földes György pályá kérdéseiket.
Hát, aha.
Tehát, hogy nagyon
A levelet azt én nem láttam, mert hogy én nem találkoztam vele, de a Vas István interpretációja... Ja, értem, értem. Mondom, én ezt nem találkoztam, a Vas István interpretációja szerint ez azért elég rendesen benne volt a depresszióban. De ez pár hónappal ezelőtt zajlott az a bizonyos jelenet egyébként, amitől ők eltávolodtak egymástól, akkor már sokat szóra egyébként. De ott tulajdonképpen az volt, hogy a nagy Etel, akinek ugye agytumorban szenvedett, de hogy ezt nem tudták rögtön diagnosztizálni, és hisztériaként diagnosztizálták, amire nyilván nem reagáltak. Nyilván, Kossák, tehát, hogy Kossák sem úgy reagált rá. Hát értem, értem. Igen, csak ugye a fáradtságára, meg így a depressziójára nagyon sok kortárs egyébként reagált, de hogy igen, tehát ugye a végső momentum az ez volt, tehát ami kiváltotta az az, hogy Kassák többször megcsalta, és ott egyébként volt egy sokadik szerető egyébként, akit ő már nem tudott feldolgozni. De és ami még nagyon jelent, tehát én ezt nem akartam elmondani, de amit én különösen felháborítónak találtam, hogy a Munka című folyóiratnak a Simon Jolánt búcsúztató számában, ahol tehát ugye a kortársak ugye elbúcsúztak a Simon Jolántól, ott Kassáknak két verse jelent meg. Az egyik az elbúcsúztatja Simon Jolánt, a másik pedig a szeretőjéről szól. És mondjuk ez azért kellett egy ízlés, tehát. De arra mondom, hogy, tehát, hogy a közvetlen kiváltó jelzletet, de azt gondolom, hogy egy erős és teljesen kiegyensúlyozott nő önmagában ettől nem lesz öngyilkos, akkor lesz öngyilkos. Egyrészt, hogyha ráteszi az egész életét valakire, aki aztán eltolja magától, másfelől megmondom, tehát hogy a többiek azt írták így ezekben a visszaemlékezésekben, hogy addigről már teljesen kiégett és elfáradt. Tehát, hogy nyilván ez is hozzájárult ez a dologhoz. Egyébként a Vas István például azt írta, hogy nagyon vonzó nő volt. Tehát, hogy miközben ezekben a szavalókórusokban ugye egy ilyen nagyon barna, meg csukaszürke, meg nem tudom milyen uniformisokban jelent meg, és folyamatosan ilyen ruhákban látta a Simon Jolánt eleinte, és fel se tűnt neki, hogy milyen csinos nő, és akkor a Nagy Etelhez közben járt át a Simon Jolán tornázni, és akkor ott látta a tornatrikóban, és akkor jött rá, hogy hoppá, azért az anyósa még mindig nagyon jó, és egy kicsit bele is szeretett. Én nem hallottam, de elképzelhető, nem tudom, hogy Edit. Vas István például úgy elemezte ezt a magas hangot, hogy üveghang, ugye, ami a gitároknál a nem lefogott hang, és egy kicsit ilyen mesterkélt, és ilyen sípító magas hang, hogy ilyen hangja volt. Szerintem ebben a formában valószínűleg kuriózum volt, bár hát ugye minden folyóiratnak nyugatmatinék is ugyanígy voltak, tehát csak mondjuk úgy, hogy valaki kiáll és ilyen nagyon sajátos módon ad elő, meg ugye már ott a matinékon is ott közben Bartók, meg Lajta, meg mindenféle zenei darabokat adtak elő, meg tanulmányokat olvastak fel. Tehát szerintem ebben a felállásban kuriózum volt, de ugyanakkor a folyóiratoknak, tehát más folyóiratoknak is volt matinéja. Szerintem mindenfelé. Tehát például a városi, ezt a bizonyos MTE előadást, tehát a Magyar Tornász Egyesület, vagy Torna Egyesület, az például a Városi Színházban. Tehát ugye ez is vándorolt, tehát különböző helyeken, sőt egyébként vendégelőadásaik is voltak Csehszlovákiában és mindenfelé. Hm. meg szakszervezeteknél is, meg különböző ilyen gyárak, mert úgy gyárakban, hogy nem a gyárcsarnokban, hanem a gyáraknak különböző ilyen művelődési központjaiban, kultúrtermében.
Köszönöm szépen, hogy a kérdésre.